Ez itt a Napunk Newsfilter 2023. október 4-i kiadása. A híreket ma Finta Márk válogatta és kommentálta. Én Kovács Magdaléna vagyok. Mai témáink. Ódor Lajos kijózanította az országot. Ficó zsebre tette a fasiszták szavazóit. Szlovákiai magyar önreflexió gyakorlatok választások után. Középfok. Az óriás plakátokat átragasztották, a kampánygulyás illatát is elfújta az őszi szél, és talán a Smer székházában is elpárolgott a fejekből a vasárnap hajnalban elfogyasztott alkohol. Mindenki kiünnepelte és kiszomorkodta magát. És amikor kinyíltak a macskajajtól fátyolos szemek, az ágy felett ott állt Ódor Lajos, mosolyogva, kezében egy nagy csomó legó kockával. Úgy adta be a keserű pirulát az ország reménybeli új vezetőinek, mint egy óvóbácsi a hisztis gyereknek, játékosan, de határozottan. Bemutatott ugyanis csaknem 100 olyan intézkedést, mellyel konszolidálni lehet majd az államháztartást. Az intézkedésekből, mint a legó kockákból össze lehet rakni egy konszolidációs csomagot, s ettől majd végleg elmúlik a kampánymámor, ugyanis fájni fog. A kérdés csak az, hogy mennyire. Az intézkedések nagy része egyáltalán nem segíti majd népszerűséghez az új kormányt. A következő 3 évben a GDP 5%-át kell megspórolni, azaz 6 milliárd eurót, hogy megállítsuk az ország eladósodottságát. S itt megállításról beszélünk, nem csökkentésről. Az új kormánynak tehát nagyon felelősségteljesen kell hozzáállnia az államháztartáshoz. A legó kockákból pedig szép házacskát és szörnyszülöttet is lehet építeni. Ám az a fontos, hogy egyszerre kell csökkenteni a kiadásokat, növelni a bevételeket és olyan reformokat bevezetni, melyek ösztönzik a gazdasági növekedést. Ezt egy olyan kormány, mely képes bevállalni az időszakos népszerűtlenséget és érezni mi felelősséget az ország iránt, meg tudja tenni. Egy populista nem. Adóemelés nélkül például biztos nem ússzuk meg. Itt elsősorban az áfáról van szó, melyet 1%-ponttal emelve 500 millió, kettővel pedig 1 milliárd euróhoz juthat az államkassa. Ez talán a legkevésbé fájó intézkedés lenne, hiszen Szlovákiában alacsonyabb az áfa kulcs, mint máshol a régióban. Ám további több 100 millió eurót lehetne spórolni azon is, ha az állam hozzányúlna a csökkentett áfa kulcsokhoz, vagy épp emelni az alkohol és a dohány áru adóját. De emelheti a szerencsejátékra vonatkozó adókat, vagy épp a cukrozott üdítőkre vethet ki ilyet. Ez utóbbi például 2026-ig összesen csaknem 500 millió eurós bevételt jelentene. De vannak más intézkedések is. Már jövőre 96 millió eurót jelentene például a vízidíj bevezetése, és további 200 milliót az RTVS működését biztosító üzemben tartási díj újbóli bevezetése. Eltörölhetnének például egy munkaszüneti napot is, ami évente 150 millió eurós bevétellel járna, és munkaszüneti napból nálunk van a legtöbb az EU-ban. A vállalkozókat érzékenyen érinteni a most 60%-os leírható átalány bevételtől függő lépcsőzetes csökkentése, pedig ez is további 70 millió eurót jelentene évente. Emellett viszont óriási megtakarítást lehetne elérni a szociális juttatások lefaragásával is, például a gyermekekre járó adóbónusz célzottabbá tételével, a szülői nyugdíj eltörlésével, a 13. nyugdíj megszüntetésével. Ha például felére csökkenne a családi pótlék azon családok számára, amelyek nincsenek anyagi szükséghelyzetben, 2023-ban 200 milliót, 2036-ban pedig már több mint 400 millió eurót lehet megspórolni. A gyes időtartamának 3 évről 2 évre csökkentésével pedig évente 4 milliárd euró maradhat az államkasszában. További nagyjából 1 milliárd eurót lehet lefaragni, ha karcsúsítanak az állami bérkiadásokon, hivatalnokokat bocsátanak el, és lassítanák a bérek emelkedését a közszférában. Több 100 millió euró szabadulna fel akkor is, ha önkormányzatokat vonnának össze. Ezekből az intézkedésekből nem lehet összerakni olyan csomagot, amely valakinek ne fájna. S bármilyen kormány kerül hatalomra, rákényszerül majd, hogy válogasson belőlük, de egyáltalán nem mindegy, hogy félmunkát végeze vagy sem. Robert Fico például a kampányban gyakorlatilag bedobta a gyeplőt a lovak közé is. Olyan befektetéseket ígért, amelyek egészen biztosan további eladósodáshoz vezetnek. Ráadásul a közbeszerzési hivatal eltörlésének ötletével még sérülékenyebbé tenni az államháztartást. Az új kormányban bárki is alkossa azt, lennie kell egy olyan embernek, amely gátat vet a nyakló nélküli költekezésnek, és visszafogja a populistákat. Legyen ennek bármilyen politikai ára. Egyre érdekesebb adatok látnak napvilágot azzal kapcsolatban, hogyan is nyerte meg ezt a választást a Smer, és hogyan nyerte vissza a 2020-ban elvesztett választóit. A Focus Exit polljának eredményeiből ugyanis látszik, hogyan rabolta el a rendszerkritikus szélsőjobbos elektorátust, és hogyan vált ennek a politikai csoportnak a vezető erejévé. Robert Fico sikerének csak az egyik oka, hogy a pártszakadás után egyben tudta tartani saját választótáborát. A Hlas csupán a szavazói kevesebb, mint harmadát tudta magával vinni. Ahhoz azonban, hogy meg is nyerje a választásokat, három dolog kellett. Az első ilyen dolog az volt, hogy mozgósítsa azon régi szavazóit, akik a kuciákgyilkosság és az azt követő politikai káosz után inkább otthon maradtak 2020-ban a választáson. Az ő bizalmukat Fico azzal nyerhette vissza, hogy nem csapott le rá elég gyorsan az igazságszolgáltatás, és alkalma nyílt politikai mártírt csinálni magából. Ha a vezér nem törik meg, a régi hívei is visszatérnek. Ennyi a filozófiai tanulság. Ami azonban a győzelemhez segítette, az egy trumpi fordulat volt. Becélozta a rendszer és elitellenességgel kacérkodó pártok örök elégedetlenkedő szavazóit, és begyűjtötte őket a Smer elektorátusába. Csak az Olano és a Smerodina 50-50 ezer szavazót adott át Ficónak, valószínűleg azzal, hogy nem ültek fel az ukrán ellenes hisztéria vonatra, és nem voltak hajlandók mindent a nyugatra és az EU-ra kenni. Fico ugyanígy ürítette ki a Kotleba-féle LSNS-t is. A fasiszta pártból, melynek szavazói Ficót egykor az establishment részének tartották, és legalább annyira gyűlölték, mint a liberálisokat, legalább 35 ezer szavazót csábított el. Csak kicsivel kevesebbet, mint a Republika, mely a Kotleba pártból vált ki, hogy hajat növesszen és szalonképesebbé változtassa a fasizmust. Ennyi pedig pont elég volt, hogy Fico kigolyózza uhrikékat a parlamentből, de ezt hadd ne köszönjük meg épp neki. Fico most persze megtehetné, hogy megpöccenti a fasiszta kallantyút a Smer gépezetében, és Ljubos Blaha kezébe nyom egy Lenin összest, hogy olvasgasson csendben a sarokban. De a kultúrbaloldali image nem fog visszatérni. A vörös vonalat már átlépte, és ha megtette, nincs visszaút. Ki kell szolgálnia ezen választóit is. Ha Peter Pellegrini tartotta a Republikától, mint potenciális koalíciós partnertől, akkor figyelembe kell vennie, hogy a barna ingesek már Fico zsebéből kandikálnak ki. Ez pedig nagyon messze áll attól a jól fésült baloldaliságtól, ami Európában elfogadott. Kedden még a szlovákiai magyar önreflexió gyakorlatok alapfokánál tartottunk. Lépjünk most tovább a középfokra. Sajnos ebben a leckében sem lesz sok köszönet. A szlovákiai magyar politikusok és háttéremberek, valamint médiájuk a gyászmunka első szakaszából, a tagadásból, történelmi eredmény, átléptek a másodikba, a dű fázisába. Ezt a folyamatot pedig érdemes figyelni, már akit még érdekel, mert most találják meg majd azokat a bűnbakokat, akik ellen meghatározzák magukat egy ideig. Aztán egyesek kiegyeznek egymással a gyász következő alkudozási fázisában, de látni fogjuk, hol is vannak a félig betemetett árkok és törésvonalak. A káoszt az jellemzi a legjobban, hogy jelen pillanatban öt csoportot. Nevezzük őket frakciónak, és megkülönböztethetünk a szlovákiai magyar politika leginkább a szövetség házatáján. Az első frakció az elégedett, vagy inkább belenyugvó csoport. Ők örülnek a kritikáknak, de visszatérnének a saját politikai bunkerükbe, és jelen pillanatban nem igazán tudják, hogyan tovább a választási vereség után. Így leginkább kivárnak, mert egyelőre nem foglalkozik velük senki. Vannak azért köztük olyanok, akik szívesen halásznának a zavarosban, de ennek még nem jött el az ideje. A második frakció a Gyimesi György féle tábor, mely meg van róla győződve, hogy Gyimesi továbbra is a szlovákiai magyar politizálás megváltója, és nélküle nem képzelhető el a jövő. Legszívesebben betagolnák alá az egész szövetséget, de nem szőröstől bőröstől, előbb kiűznék belőle az árulónak kikiáltott politikusokat, akik most nem a hidasok, hanem az összefogás. A harmadik frakció a szövetség jelenlegi MKP-s vezetése körül álló tábor. Ez a frakció igyekszik diktálni a kommunikáció tempóját, egyben tartani a pártot, megtalálni az ellenségeket és átalakítani a pártot úgy, hogy meg tudja tartani a hatalmát. Egyértelmű forgatókönyve van arra, hogy minek kellene történnie a párttal a jövőben, és célja, hogy ebbe bevonja Gyimesi Györgyöt és frakcióját is, miközben lekeveri az elégedetlenkedő hangokat, és megzabolázza az esetleges rebelliseket. A negyedik frakció a hangos elégedetlenkedőké, bár ez nem tekinthető egységes tábornak. Ide tartoznak például azok, akik megújítanák a pártot, de nem úgy, ahogy a jelenlegi vezetés elképzeli, hanem úgy, hogy reális esélye legyen a parlamentbe kerülni, méghozzá gyűjtőpártként, amelyben ők is megtalálják a számításukat. De ide tartoznak azok is, akik a régi szép időket és a kényelmes politizálgatást sírják vissza, mikor még nem voltak hidasok, nem volt összefogás, és lazán el lehetett élni a magyarországi támogatásokból. Az ötödik frakció pedig a csendes elégedetlenkedőké. Ők vannak a legkevesebben, és ők fásultak bele leginkább a szlovákiai magyar politikai harcokba. Nem tetszik nekik, hogy milyen irányba tart a szlovákiai magyar politika és a szövetség, de már nincs igazán kedvük, sem erejük felemelni a hangjukat. S nem látni, hogy van-e valami, ami motiválni tudja őket, vagy belesimulnak az új rendszerbe, vagy végleg leteszik a lantot. Ez az öt frakció együtt éli át a gyászfázisokat, és a végén majd a legtöbben kiegyeznek egymással, hogy aztán majd ismét elvesszenek a kamarilla háborúkban. Ám ez a forgatókönyv azt feltételezi, hogy az önreflexió jó szokás szerint ismét elmarad. Eközben pedig a szlovákiai magyarok magukhoz veszik a pattogatott kukoricát, hátradőlnek és nézik a sót, hogy aztán jó részük 2027-ben megint ne etnikai pártra szavazzon majd. Hírek egy mondatban. A NAKA nagyszabású 17 helyszínt érintő akciót bonyolított le szerdán, többek között a Boris Kollár tulajdonában levő Fan Rádió épületében is. A gazdasági bűncselekmények miatt indított akciót Kollár nevetséges rendőrségi cirkusznak nevezte. Az idei kémiai Nobel-díjat három tudós megosztva kapta. Mungi Bavendit, Louis Brust és Alexei Jakimovot a nanotechnológiában fontos felfedezésükért, a kvantumpontok felfedezéséért és szintetizálásáért díjazták. Átmenetileg visszaállítják az ellenőrzést Szlovákia és Magyarország határán. Az intézkedés csütörtöktől, október 14-éig lesz érvényben, döntött szerdán a kormány. A szlovák védelmi minisztérium újabb katonai segélycsomagot küldött volna Ukrajnába, ám Zuzana Csaputová leállította a dolgot. Az államfő szerint tiszteletben kell tartani a parlamenti választások eredményét. A győztes Smer pedig azt ígérte a választóinak, hogy egy töltényt sem küldenek már Ukrajnába. Peter Pullman, a specializált büntetőbíróság bírája, ismét félretette a tisztító tűzügyet, melyben Tibor Gáspár, egykori rendőrfőkapitány, a Smer frissen megválasztott képviselője, valamint Norbert Bödör, a hírhet vállalkozó is szerepel. Pullman a vámszedő és az állattenyésztő ügyekben születendő ítéletre vár, melyek azonban még évekig elhúzódhatnak. Stefan Kufa és Rudolf Huliák, az SNS képviselői a Smer Hlas SNS kormányban a földművelésügyi és oktatásügyi minisztériumot szeretnék elfoglalni. Kufa szerint meg kell állítani a gender ideológiát a szlovákiai oktatási intézményekben. Visszahívták posztjáról Kevin McCarthy-t az Egyesült Államok képviselőházának elnökét. Hasonlóra még nem volt példa az USA-ban. A házelnök menesztését republikánus képviselő terjesztette elő, a demokraták és több republikánus együtt szavazták meg az indítványt. A mai napunk newsfilter híreit válogatta és kommentálta Finta Márk. Én Kovács Magdaléna vagyok, a viszonthallásra holnap.